Kedves testvérek, Isten tiszteletünk alkalmával a 42. Zsoltárral foglalkozunk. Hallgassuk is meg mindjárt, most fennállva ezt a kedves Zsoltárt, amely következőképpen hangzik. 42. Zsoltár. Vágyódás Isten temploma után. A karmesternek ajánlja Kórah fiainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem az élő Isten után, mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt. Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened. Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához, hangos újongással és hálaénekekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el, lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Mícár hegyéről, örvény örvénynek kiált zuhatagjait hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, őszállamnak, miért felejkeztél el rólam, miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Köszönjük, jó Istenünk, hogy ilyen csodálatos írásokat, költeményeket, zsoltárokat hagytál ránk, amelyek gyöngyszemek, amelyek rólad beszélnek, téged tükröznek, hiszen a szenvedések között is, amelyben éltek a te gyermekeid, tükröződik a beléd vetett bizalmuk, hozzád való ragaszkodásuk. Mint ahogy ma is a te gyermekeid, ha nehéz körülmények közé kerülnek, akkor csak is, hogy benned bízhatnak. Nem önmagukban, nem emberekben, hanem csak benned reménykedhetnek. Hiszen tőled jő a segítség, tőled jő a megoldás, az áldás, a szabadítás, minden mai napig is a te néped számára. Kérünk, hogy így áld meg az igét, és szólj hozzánk azon keresztül a Szentlélek ereje által. Amen. Amikor próbáltam nézni a Zsoltárnak a kontextusát, a hátterét, akkor mindjárt megragadott engem az a név, ami itt meg van jelölve, Kórah fiainak tanító költeménye. Tehát itt voltak ezek a Kórah fiai, nyilvánvaló, hogy ahogy a Bibliából tudjuk, a Lévi fiai voltak ezek, léviták. Lévinak több fia is volt, és így az egyik a Kórah is annak a leszármazottai fiai, akikről szó van. Tehát lévitákról van szó, akiknek az élete, szolgálata szorosan kötődött a templomhoz, és ezek zenész emberek voltak. Számukra Isten jelenléte a templomot jelentette. Hiszen a templomban töltöttek sok időt, ott élték az életük jelentős idejét, és ott a templomban Istennek szolgáltak. Úgy tűnik a Zsoltárból, hogy a Zsoltár író, vagy talán többen is fogságban voltak. Fogság vagy valami más ok miatt kénytelenek voltak távol lenni az Isten templomától, nélkülözték Isten jelenlétét. Hát mi is lehetne más, hiszen ők, ha tudtak volna, akkor oda mentek volna, és ott tartózkodtak volna. Tehát nyilvánvaló, hogy elhurcolták őket, és valahol a Jordánnak a forrásvidékén voltak, ami a Hermon hegység, amely egy magas hegység, néha még hó is van a Hermonnak a tetején, ahogy ezt a 133. Zsoltár is megörökíti. Milyen a mi helyzetünk a Zsoltár íróhoz képest? Változott a újszövetségi embernek a helyzete? Hát változott valamennyire, bár mi is erősen kötődünk a gyülekezethez, az Isten népéhez. Nem annyira a templomhoz kötődünk, mint mondjuk nagyegyházbeli emberek. Ott talán még jobban a templomhoz való kötődés mutatkozik, bár mi is szeretjük a mi imaházainkat, amelyeket fölszenteltünk az Isten szolgálatára. Emlékszem, hogy mikor Pécsomogyban az imaház bontás előtt állt, és ugye megvoltak már gyönyörű tervek, hogy milyen lesz az új, és már mindenki azt tudhatta, hiszen ismertetve volt a terv, hogy mit építünk, hogy mennyivel nagyszerűbbet építünk, és jobbat, és tágasabbat, és szebbet, és erősebbet, hiszen ha a régi épület már így össze volt fogatva fönt vas rudakkal, mert hogy a fal nehogy valamerre megmozduljon, vagy eldőljön. És mégis, amikor búcsúztunk a régi imaháztól, akkor voltak, akik nagyon sírtak. Akik ott éltek meg. Akik ott töltötték az életük javát, hiszen már idősödő asszonyok voltak. Emlékszem, ott szembe lakott a Kőhalmi Gizi néni is, és nagyon könnyezett és sírt. Mondom, Gizi néni, hát jobbat építünk. Igen, de testvér, ehhez annyi emlék köt bennünket, olyan sok szép emlék köt ide bennünket. És akkor hát egy csomó fényképet is csináltunk, még hogy legalább a fényképek maradjanak meg, és aztán majd bontásra került az épület, és hát egy ilyen hatalmas nagy gép, egy néhány óra öltés alatt azt eltakarította. Döbbenetes volt. Mégis a mi helyzetünk azért kicsit más, mert az újszövetségi ember az Isten jelenlétét Krisztusban éli meg, Krisztusban éli át. Nem tartom újszövetségi embernek azt, aki csak az Istenről tud beszélni, mert igenis az Isten jelenlétét mi Krisztusban éljük át igazán. Már Isten kijelentette magát a természetvilágában is, mint teremtő, fenntartó, gondviselő Isten. Történelemben is kijelentette magát. Az Ószövetség írásain keresztül is, de ott már szinte minden írás a Mesiásról beszél, Jézus Krisztusról. A testvérek forgatják az Ószövetség, és egyre jobban forgatják, akkor egyre jobban látják, hogy hát ez fantasztikus. Hát az Ószövetség is Jézusról beszél, az Isten fiáról beszél. Egy orvos, egy zsidó orvos be akarta bizonyítani azt, hogy hát nem igaz, Jeshua, ugye Jézus, ők így mondják, hogy Jeshua, az nem lehet a zsidóknak a megváltója. És akkor belevetette magát az Ószövetségbe, és egyre jobban, ahogy az Ószövetséget forgatta, egyszer csak világosság gyúlt az értelmében, de igenis, Jeshua, ő a Mesiás, ő a megváltó. És megtért ez az ember. Tehát Jézus azt mondta, hogy az Isten jelenléte azt jelenti számunkra, hogy maradjatok meg én bennem, Jézusban, és maradj én is ti bennetek. Aki a Krisztus, olvassuk a János első levelében, aki a Krisztus, azé az élet. Akiben nincs meg a Krisztus, az élet sincs meg abban. Tehát a Krisztusban való maradás, ez lehet a mi titkunk. Újra és újra megharcolni ezt a harcot, Krisztushoz ragaszkodom, Krisztusban maradok. Mert ő számomra az élet, ő a megváltás. Nincsen élet rajta kívül, csak ő benne az én számomra. Hiszen ő maga mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ezért nem rögeszme számunkra, hogy mi mindig Jézust emlegetjük, és mindig róla beszélünk, mindig az Isten fiáról gondolkodunk, mert az Atya őt küldte el, hogy és ő benne az Atya is itt volt és megjelent, és a Szentlélek itt volt ezen a földön, mint testélet ige, és elvégezte a mi megváltásunkat. Hát akkor mégis hogy van ez a nagy titok? A gyülekezet micsoda? Mi a gyülekezet? Krisztusnak a teste. Na ez a nagy titok. És hogyha én Krisztusban vagyok, akkor én a Krisztusnak a testében vagyok. Egy tag. Ez csodálatos az én számomra. Ő a fő, mi pedig egyen-egyenként mindnyájan az ő tagjai vagyunk. Gyülekezetben élünk, közösségben élünk, összetartozunk, egymáshoz tartozunk. Bárcsak jobban át tudnánk élni, még jobban ezt az összetartozást, testvérek. Ha közelebb kerülünk, mind jobban közelebb kerülünk Krisztushoz, közelebb kerülünk egymáshoz is. Mert aki Krisztushoz közel kerülnek, egymáshoz is közel kerülnek. És van témájuk, van beszélgetés téma, és örülnek és együtt szeretnek lenni, mint az első keresztények Jeruzsálemben. Ezért én megértem azt, amit a Zsoltárs is mond, mert az akkori ember számára a jeruzsálemi templom és templomi közösség, hiszen a zsidók még föl is jártak oda imádkozni, távolabbról is, mint Jézus szülei is, tudjuk, hogy mentek Jeruzsálembe imádkozni, sőt, az etióp főember, mint prozelita, mint istenfélő, több ezer kilométerről ment föl Jeruzsálembe imádkozni, a Jóisten meg is áldotta őt, és megajándékozta a megváltó kegyelemmel és szeretettel. Tehát ők úgy itt élték át az összetartozást, és amikor valaki távol volt valamilyen oknál fogva, mint a Kórá fiai, Zsoltára mutatja ezt, hogy távol kellett lenni messze, tartós időn keresztül, és ezt hiányolták. Amikor a zsidók a fogságban voltak Babilonban, és azt mondták nekik, no hát énekeljetek, tudjuk, hogy gyönyörű énekeitek vannak, hát énekeljetek, és ők nem énekeltek. Nem tudtak énekelni, mert távol voltak Jeruzsálemtől. Fűzfákra akasztották a lantjaikat, nógatták őket, énekeljetek. Már Dániel jobban föl tudta dolgozni ezt, mint proféta ember, hiszen ő, noha Babilonban volt, mégis háromszor kinyitotta az ablakát Jeruzsálem felé, és imádkozott. Még akkor is imádkozott, amikor életveszélyben volt, mert tudta, hogy leselkednek rá, és be akarják árulni őt, hogy hát ő az élő Istenhez, az ő Istenéhez imádkozik. Noha tiltva volt akkor, hogy bárkitől is lehessen kérni valamit, csak a királytól. Ilyen idők is voltak. Mit tesz ma egy hívő ember, aki távol van a gyülekezettől? Távol van a szeretett gyülekezetétől, mondjuk az egri gyülekezettől. Mit tesz egy hívő ember? Mondjuk kórházban van, vagy talán otthonában, vagy talán távol van húzamosabb ideig. Hát úgy gondolom, hogy hát ha szereti az Urat, szereti a gyülekezetét, akkor gyakran gondol rá a gyülekezetére, és imádkozik érte, és egy kicsit szenved is, hiányolja a meghitt közösséget, együttlétet azokkal a testvérekkel, akikkel együtt ismerte meg az Urat, vagy együtt szolgálta az Urat. Ezért azt mondja Jakab apostol például, hogy hát ha valaki beteg köztetek, akkor, és hiányolja a közösséget, akkor hívja fel a gyülekezet valamelyik vezetőjét, és igényelje azt, hogy látogassák meg. Hát lenni lehet, hogy enélkül is meglátogatják a testvérek, nem csak vezetők, mások is, de hivatalosan is igényelje az úrvacsorát, igényelje a látogatást, mert ez igen hasznos, ez igen fontos, hiszen közösség nélkül nem élhetünk. És kérjen imádságot is, hogy imádkozzanak érte. Köszöntse a gyülekezetet, üdvözölje távolról, és kérje, hogy könyörögjenek érte. Azt gondolom, hogy ma is ez igaz, ez így kell nekünk megélni, ez természetes, ami számunkra. Kóra, a zsoltáros, aki ezt írta, ezt a zsoltárt, mint egy költő, mint egy ihletett költő, és ugye ezek meg is voltak zenésítve, ezek a zsoltárok, annak idején is. Gyönyörű képet használ. A víz után szomjazó szarvasnak a képét. Hát én nem vagyok annyira, tehát mondjuk egy, nem ismerem annyira az állatvilágot, olyan szakszerűen, de úgy gondolom, hogy hát a szarvasok is hosszú utat tesznek meg, ha kell. Keresik a vizet, hogy hol találhatnak vizet, különösen élő vizet, folyóvizet, ami kellemes, ami iható, de akár milyen vízzel is megelégeznek, hogyha probléma van, szomjasak. Éjszaka mennek, hiszen nappal nem látjuk őket, és éjszaka keresik a vizet. És ha megtalálják, akkor boldogok. Kiteszik magukat veszélynek is, hiszen a víz után való kutatásban esetleg veszélynek is vannak kitéve. De a szomjat azt csillapítani kell. Vajon vagyunk-e, hasonlók vagyunk-e a szomjas szarvashoz, hogy úgy vágyunk az igére, a Bibliára, úgy vágyunk a gyülekezetre, a közösségre, hogy részesüljünk az Isten áldásában. Azt mondja az ige, hogy ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízre, úgy kívánkozik lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mert az Isten jelenlétének a valóságát nem pótolhatja semmi más, mint hogy csak a víz csillapítja a szarvasnak a szomját, ami lelkünk szomjúságát is csak az Isten jelenléte, Isten tudja csillapítani, semmi más. Istent semmi más nem pótolhatja. Krisztus semmi más nem pótolhatja az életünkben, csak ő maga. Azt látom az igében még, hogy ez a vágyakozás a zsoltár életében, az Isten után való vágyakozás, szenvedésekben mutatkozott meg, tehát szenvedett, valóságosan lelkileg szenvedett a zsoltáros, hiszen azt mondja, hogy könyhullatásban élt, könnyem lett kenyerem éjjel és nappal, szomorúság töltötte be a lelkét, mert Isten jelenléte után vágyakozott. Az ellenségek azt mondták neki, hogy hol van a te Istened? Hát te itt vagy, neked nem ott kéne lenned, miért nem vagy ott? De hát ugye ezzel gúnyolták, csúfolták, de mégsem mehetett el, mert ha elment, el tudott volna menni, elment volna. Pillanatig sem maradt volna ott, de akadályoztatva volt. Hát miért nem szabadít meg téged a te Istened? Abban az időben úgy gondolták, hogy hát ha egy népet foggyul ejtenek, akkor hát az ő isteneiket is foggyul ejtették. Hát akkor hol van az a Istened? Ő az, azt mondod, ő az élő Isten. Hát akkor miért nem szabadít meg téged? Miért nem segít rajtad? Lehet, hogy ma is mondják a hívő embernek, hogy hát ha neked olyan élő Krisztusod van, akkor miért nem? Miért nem segít rajtad? Miért vagy ilyen vagy olyan állapotban? Erre aztán a zsoltáros kiöntötte a lelkét. De gyönyörű kifejezés, testvérek. Azt mondja az imádságra nézve, hogy mikor valaki imádkozik, mit csinál? Kiönti az ő lelkét. Hát ez nem betanult ima. Még nem is mi atyánk, bár nagyon gyönyörű dolog az. Abban is imádkozni. De amikor valaki kiönti a lelkét, akkor nem kell keresni a szavakat. Megtalálja. Ahogy Jézus mondta, az igazi imádkozók, azok lélekben és igazságban imádják az Atyát. Volt egy ilyen szokás az Ószövetség népnél is, hogy amikor bűnbánatot tartottak, akkor ottan ilyen szertartás szerűen az egész nép előtt kiöntötték a vizet. Erre bátorítom magamat is, a testvéreket is, hogy vonuljunk el, csendesedjünk el, tegyünk le mindent, keressünk magunknak egy csendes helyet, és öntsük ki a lelkünket, öntsük ki a szívünket. Mert erre szükségünk van, újra és újra, erre szükségünk van. Hogy milyen időközönként, vagy hogyan, ezt mindenkinek magának kell tudnia, éreznie. Ezt nem lehet előírni. Amikor erre szükség van, akkor öntsed ki a lelkedet. Azt mondja Pál apostol, hogy minden imádság könyörgéseteket hálaadással tárjátok fel az Isten előtt. Aztán gyakran a Biblia bűnbánatra is bátorít bennünket. Bűnbánat, könyörgés, hálaadás, ez mind ide tartozik. Öntsük ki a szívünket. És azt is látom a Isten után vágyakozó zsoltárosnál, hogy megemlékezett a boldogabb napok. Az emlékezés. Ez nem csak már egy nosztalgia, hanem sokkal több ennél. Mit tett az Isten velem? Mi történt az életemben? Mennyire boldog voltam Isten jelenlétében, és most más a helyzet, más a körülmény. És vágyott a szabadulásra. Megemlékezett a régi napokról. És ami számomra nagyon sokat mond, a refrén, ennek a zsoltárnak a refrénje is, ami még a következő zsoltárnál is, 43-nál is, hiszen valamikor azt mondják, hogy egy zsoltár volt a kettő, és ott is a refrén ugyanaz. Miért csüggetsz el lelkem? És miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Ebben a két zsoltárban ez háromszor ismétlődik. Ez a gyönyörű refrén. Miért csüggetsz el lelkem? Benne van az őszinteség, hogy bizony a hívő ember is csüggedezhet. Bár Pál apostol azt mondja, hogy csüggedezünk, de el nem csüggedünk. Tehát végképpen el nem csüggedünk. Hát éppen ezért fordul a zsoltáros Isten felé, hogy végképpen ne csüggedjen el. Miért csüggedsz el lelkem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. képes önmagát lelki gondozni? Nem igaz? Képes önmagát lelki gondozni. Néhány csüggetszel, látja az állapotát, saját helyzetét. És azt mondja, bízzál Istenben, mert még hálát adok neki. Kifejezi a reményt. Nem csak a bizalom és a hit van benne, hanem a remény, hogy változás fog jönni. Egész biztos, hogy kell, hogy változás legyen. Jönni fog egy változás, mert Isten nem hagy engem itt. És még hálát fogok neki adni. És még eljön az idő, amikor majd ismét az ünneplő sokaság élén ott fogom vezetni az Isten dicsőítő népet, mint ahogy ő, mint zenész, lévita tette valamikor. Testvér, ne csak mástól várj lelki gondozást, rendben van, kell az is, hiszen a Biblia arra is tanít, hogy osszuk meg egymással örömeinket, gondjainkat, és imádkozzunk egymásért, erre tanít bennünket, de ugyanakkor mégis a lelki nagykorúság milyen csodálatos terméke a lelki nagykorúságnak az, hogy képes egy hívő ember még magát is lelki gondozni, nem hagyja el magát. Van tartása. Kedves testvérem, van tartásod? Vagy kiborulsz, elhagyod magad? Nagyon fontos, hogy eljussunk ide, hogy legyen tartásunk, és mi képesek legyünk még másokat is lelki gondozni, bátorítani, segíteni. Bár mindenképpen igaz, hogy egymás segítségére is rá vagyunk szorulva. Nincsen olyan ember, aki azt mondhatta, hogy már pedig én nem vagyok rászorulva senkinek a lelki támogatására. Még Pál apostol is azt mondja, hogy testvérek, imádkozzatok érettem. Nem szégyelte kimondani, és kérte a testvéreket leveleiben, hogy imádkozzatok érettem. Mert tudta, hogy ő is ember. Emberből van. És befejezésül még, ami átjön ebből a Zsoltárból, az, hogy ott van a nyomorúságban is vele az Isten. Habár azt mondták neki, hogy hol van a te Istened, de ahogy ő magában küzdés, ahogy ez megszövegezi ezt a Zsoltát, és ami a szívéből, a lelkéből fakad, én azt látom, hogy átjön az, hogy vele van az Isten. Bár távol volt Jeruzsálemtől, de amikor azt mondja, hogy nappal szeretetét rendeli mellém, és amikor azt mondja, hogy éjjel éneket ad számba az Úr, imádságot életem Istenéhez, ez azt jelenti, hogy azt tapasztalja, hogy ott is ott van az Úr. De azért úgy gondolta, hogy mégis a nagy jelenlét, az igazi nagy jelenlét, hát az ott van Jeruzsálem. Jó, rendben van. Bocsássuk ezt meg neki. Á, nem is kell megbocsátani, mert így tapasztalta ő ezt, így élt át. De kedves dolog olvasni, hogy nappal szeretetét rendeli mellé. Mert az Úr szeretete az nem változik. Az egy állandó dolog. Sok minden változhat, a körülmények változhatnak, a mi érzéseink is változhatnak, de az Úr szeretete nem változik. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel pedig éneket ad számba az Úr. nagyon kedvesek az igék, nagyon kedves a Biblia, de nagyon kedvesek az énekek is. Legyenek akár ezek ilyen dicsőítő énekek, vagy a énekeskönyvünkben rengeteg, vagy karének, rengeteg énekünk van. Ha ezekkel tudunk foglalkozni, akkor bejönnek ezek. És talán még az éjszakánkat is, ha felébredünk és nem tudunk pihenni, szebbé teszi, hogyha egy éneket énekeszünkbe jut. És hogyha imádsággal telik meg a mi szívünk. Tehát testvérek, ebből azt láthatjuk, hogy még a bajban, a nyomorúságban, nehéz körülmények között is ott van az Isten, jelen van az Isten. Újszövetségi ember ezt így éli át, hogy igenis ott van, minden körülmények között, minden helyen. Isten nincs helyhez kötve, hogy csak itt van jelen, ebben az épületben, imaházunkban, otthonunkban is ott van az Úr. Sőt, ott van a szívünkben, ott van az életünkben, hiszen mi magunk is Isten temploma vagyunk, és Isten szent lelke lakik bennünk. Hát így ezek a gondolatok foglalkoztattak, amikor ezt a Zsoltárt elolvastam. Ez egy gyönyörű Zsoltár, és hadd legyen még kedvesebb mindnyájunk előtt. Amen.